Egy kis visszatekintés az előző két alkalomra. Az első örömhír, hogy Isten személyesen szeret külön-külön valamennyiünket, mégpedig ingyenes, kiérdemelhetetlen, lefizethetetlen és megfizethetetlen szeretettel, és ez a szeretet visszavonhatatlan, nem rendítik meg a bűneink, sőt, azt gondolom, hogy minél több bukás, szenvedés, bűn kíséri az utunkat, Isten annál közelebb akar vonni magához bennünket. Arról is szó volt, hogy ez a szeretet választ vár. Ha megértjük, ha befogadjuk, ha hiszünk ebbe a szeretetbe, akkor az életünk egyetlen egy életünk hivatása vagy küldetés egyetlen egy szóval összefoglalható szeretet válasz. Ez az értelme, lényege, kiteljesedése a keresztény ember életének. Aztán szó volt arról is, hogy zavarják az adást. És ezért szükség van szabadításra, szükség van Jézus megváltó, szabadító keresztáldozatára, valamennyiünk számára. Ilyen adás zavarás a kísértés. Ilyen adás zavarás valamennyiünk életében, amikor elbukunk a bűnben. A kísértéssel szemben a legegyszerűbb küzdelem az, amit Sienai Szent Katalinnál olvastam. Azt mondja, hogy a kísértő olyan, mint egy hamis szerető. Mindig jön az ajánlatával. Hogyha leállunk vele beszélgetni, akkor elbuktunk. Mert rafináltabb, okosabb és ügyesebb, mint mi. És ő azt javasolja, hogy a hamis szeretővel szemben egyszerűen azt kell tenni, hogy köszönöm az ajánlatot, megbeszélem a jegyesemmel, megbeszélem a férjemmel, megbeszélem az atyával, hogy neki mi a véleménye arról az ötletről, amit most éppen a szívemből, gondolataimból, vagy kívülről kaptam tőle. Azt gondolom, hogyha Éva azt mondta volna a kísértőnek, hogy egy pillanat, beszélnem kell Ádámmal, vagy bocsánat, meg kell beszélnünk a kert gazdájával, hogy tényleg jól emlékszünk, mert te most azt mondtad, hogy azt mondta az Isten, és hát ha rosszul emlékszünk. Ha ezt megtették volna, akkor másképpen alakult volna a történelmünk. De ez érvényes mindig, minden helyzetben, amikor fölbukkan a kísértés gondolati szinten, és az is tapasztalat, hogy amikor még csak gondolat, akkor meg lehet küzdeni vele. Akkor még lehet ellene mondani. Utána sokkal nehezebb. Azt szoktam javasolni a fiataloknak, hogy ne álljatok ki a sísánc tetejére fölcsatolt síléccel, úgyhogy jaj, nem akarok lecsúszni, nem akarok lecsúszni, nem akarok lecsúszni, de ott toporog fölcsatolt síléccel, és nem megy beljebb. Persze, hogy le fog csúszni. Persze, hogy és lejtőn már nagyon nehéz megállni, csak a végén. És akkor újra kell kezdeni. Zavarják az adást a bűneink. Nagyon egyszerű. Meg kell bánni. Nem kell analizálni, nem kell benne matatni, nem kell kenegetni sem magunkra, sem másokra. Egyszerűen meg kell bánni. És meg kell köszönni Istennek, hogy irgalmas szeretetével elveszi. A Szent Jónás szentsége csodálatos ajándék a bűneinkkel szembeni harcban. Aztán vannak olyanok, olyan adászavarások, amik már nem csak egyszerűen kísértések, bukások, hanem megkötözöttséggé válnak. Gulliver meséjét valószínű ismeri mindenki, hogy a törpék szérnaszállal megkötözik. Ezek a szokásaink. A legnagyobb óriás is meg lehet kötözni szérnaszálakkal. A szokások, mint láthatatlan kötelékek, szálak megbénítanak bennünket. És Jézusnak hatalma van ezektől a szokásoktól megszabadítani bennünket. És hát, ami nagyon ritka, de létezik, ez a megszállottság. Amikor a gonosz nem csak egyszerűen kísért, elbuktat, vagy megkötöz bennünket, hanem megszállja az életünk egy részét, vagy netán az egészet. Ilyenkor exorcizmus kell. Ilyenkor nem elég a szabadító szolgálat, a közbenjáró ima. Ilyenkor ördögűzés kell. Ez nagyon ritkán jelenik meg, de ilyen is van. Azon az úton, amire meghívtunk benneteket ez alatt a néhány hét alatt, a következő állomás, hogy fogadd el Jézust életed urának. Nem mindegy, hogy kinek engedelmeskedsz. Nem mindegy, hogy ki a te életed ura. A legkézenfekvőbb úr, az te magad vagy. Az önuralom. De nem ebben az értelemben, hanem én vagyok az Úr. Én vagyok a király, én döntök el mindent, és hát én vezetem az életemet. A legnagyobb kísértések egyike korunkban az önálló életvezetés kísértése. Függetleníts magad mindentől és mindenkitől. Ez a házasságokat, közösségeket, Istennel való kapcsolatunkat újra és újra megsebzi és tönkreteszi. Az önálló életvezetés eszméje, ideája vagy kísértése. Újra és újra megpróbáljuk, az evangéliumok pedig pont az ellenkező irányba hívnak bennünket. Nem az önálló életvezetés, hanem a Krisztus által vezetett életre. Hogy ő legyen az életemnek az ura, ő legyen az életemnek a vezetője. Ennek a kezdeti lépése a hit. Sokfélét értünk a hit alatt. Van, akinek egyszerűen csak egy tan. Hit tan. Megtanulta, amit az egyház tanított hittanórákon, vagy a katekizmusban. És még azt is hozzátehetem, hogy nem csak egyszerűen megtanulta, hanem el is hiszi, és meg is vallja, ha kell a szájával. Lehet, hogy csak a krédó, a hitvallás szavaival, de lehet, hogy képes megvallani a hitét, a Krisztussal való kapcsolatát. Ez már egy fokkal több. Aztán van egy másik fokozat még a hitben, amikor úgy hívják, hogy elváró hit. Amikor nem csak egyszerűen megvallom a hitemet, hanem várom, vágyakozom arra, és várom, hogy Isten cselekedjen, hogy Isten lépjen az én életemben. És még van egy fokozata, amiről szeretnék beszélni, ez a ráhagyatkozó. Az életünket teljesen Istennek átadó hit. Amikor, ha bibliai képet használok, megtanulunk vízen járni. És újra vannak olyan helyzetek az életünkben, lehet, hogy sokkal több, mint amire most hirtelen vissza tudsz emlékezni, amikor választhattál volna, és nem léptél ki a csónakból. Amikor Jézus ott volt, és azt mondta, hogy gyere ki a vízre. Péter, emlékszünk a jelenetre, amikor viharba került a társaival együtt, a genezáreti tavon, a vihar közben meglátja Jézust a tavon, aki vízen jár. És először mindegyik azt hiszi, hiszen normális zsidó halászok voltak, hogy ez kísértet. Egyáltalán nem jutott eszükbe, hogy ez Jézus lehet. És akkor aztán felismerik, és akkor Péter azért még mindig kételkedik, Uram, ha te vagy, akkor mondd azt, hogy hadd menjek oda a vizen. Azért ő tudta, hogy Jézusnak van hatalma, és Jézus azt mondja, hogy gyere. És abban a pillanatban, amikor Péter hajlandó elhagyni a csónak biztonságát, kilép, akkor megtapasztalja az önátadást. Átadja magát Jézus szavának. Átadja magát ennek a kapcsolatnak. És csodák csodájára lehet a vízen járni. Próbáld meg, ne a Balatonon, meg ne is a Desedán, hanem a kapcsolat vízén Jézussal együtt. Péternek sikerült egészen addig, amíg le nem vette a tekintetét Jézusról. Én ezt úgy szoktam megfogalmazni, amikor a tapasztalat megint nagyobb lett a hitnél, a bizalomnál. A tapasztalat az, amit a halásziskolába tanítottak neki, és tudta is, hogy a víz süllyed. Erről mindenkinek van tapasztalata, a gravitáció szépen lehúz bennünket. Ezt Péter is tudta, hiszen sokat volt vizen, de azt nem tanította meg senkinek, hogy van egy másik forgatókönyv is, lehet a vizen járni. Ha tudta volna, lehet, hogy egész másképpen szervezi a halászatot, de ezt nem tudta, erről viszont lett neki tapasztalata abban a pillanatban, amikor Jézus szavára kilépett a vízre. És újra és újra megtapasztaljuk a süllyedésünket, amikor a tényeket, a tapasztalatot fölébe helyezzük a hitnek, ennek a kapcsolatnak. Átadni az életünket Jézus kezébe nem csak a halálunk pillanatába kell. Nagyon jó, ha akkor is megteszed. De hogy az a pillanat, amikor véglegesen belesimulsz Isten tenyerébe, és az egyik tenyeréből áttesz a másikba, odaátra, hogy az a pillanat ne érjen kétségbe esetten, ahhoz javaslom, hogy fogadd el Jézust életed urának, és gyakorold az önátadást. Gyakorold azokban a helyzetekben, amikor váratlan kihívás elé kerülsz. Ez nem vakmerő hit. Ez a kapcsolatra, a Krisztusba vetett hit és a Krisztussal való kapcsolatra épített életnek normális része. Élesben először akkor kellett megpróbálnom, amikor már megtapasztaltam a Szentlélek újjáteremtő, gyógyító erejét, és egyik ima alkalmával azt kérte tőlem Jézus, hogy álljak ki prédikálni minden papír nélkül. Minket ilyenre nem tanítottak, minket arra tanítottak, hogy hétfőn neki kell állni készülni a vasárnapi prédikációra, anyagot gyűjtesz, átimádkozod, leírod, megtanulod, és vasárnap fölmondod. Én meg is próbáltam, de hát az a hétfői imádságos idő, amikor én készültem és leírtam, aztán megtanultam, az egészen különbözött a vasárnap reggeltől, amikor kapkodtam, ideges voltam, a sekrestyében megrohantak még 50 kérdéssel, és elmondani egy prédikációt, ami a csendben, az imában született, úgyhogy közben pattanásig feszült a helyzet, és meg kellett tanulni prédikációt írni a gyerekmisére, utána Vilonya papkeszi és a környék nénieinek, akik azt is mondták, hogy plébán, vagy tisztelendően ne prédikáljon, akkor is elhívunk. Csak végezz el a misét. Ne fáradjon, hát nem kell előkörnie. Én akkor azt mondtam nekik, hogy ha én elhallgatok, akkor a kövek fognak megszólalni, úgyhogy nekem beszélni kell. Nem miattuk, hanem az ige miatt. Úgyhogy minden alkalommal prédikáltam a köveknek, meg a falaknak, mert őket nem zavarta. Különösebben éveken keresztül így voltak a szentmisén. Aztán este pedig tele templomnak, az értelmiségnek kellett prédikálni. Minimum 3 prédikáció, amit meg kellett írnom, tanulnom, stb. De nem ez volt az izgalmas, hanem az, hogy diszonáns volt is, és kapaszkodtam, és akkor Jézus azt kérte, hogy álljak ki. Ez nagyon nehéz, mert valamilyen félünk attól, hogy nevetségessé válunk. Nekem a rémálmaim közé tartozik, hogy nem találom meg a misekönyvben a szöveget. Többször felébredtem már erre a rémálomra, hogy uram, jaj, jaj, hol van a... És lapozok, lapozok, mindenki nevet a templomban, én meg még csak keresem, keresem a szöveget. Senki nem akar nevetségessé válni, különösen akkor, amikor mondjuk elvárják tőle, hogy normálisan, értelmesen, logikusan beszéljen. Hogy nekem ez a vízenjárás első fázisa volt, amikor Jézus kérésére annyi készületet megengedtem magamnak, hogy elolvastam az evangéliumot, imádkoztam azokért, akik majd eljönnek. Mert ő tudja, hogy mit kell és miről kell beszélni, mert én nem tudom, mi van a szívünkben. Én azt tudom, hogy miket tanultam, meg miket gyűjtöttem anyagot, de hát az nem ugyanaz. És aztán félve és rettegve megtartottam az első ilyen prédikációt, amikor teljesen ráhagyatkoztam, és elhatároztam, hogy arról fogok beszélni, ami az evangéliumban engem megérint. Tehát olvastam fel az evangéliumot a misébe, és ahol érintett a lélek, én ott kezdtem beszélni. Mert az azt jelenti, hogy engem már megszólított, és a legnagyobb csodák egyike volt számomra az első visszajelzés. Ezen a szentmisén ott volt egy számomra teljesen idegen férfi. Sose láttam, egy tagba szakadt, eléggé napbarnított, szakállas, cserzetbőrű valaki, aki a mise végén bejött a sekrestyébe, és teljesen föl volt háborodva, hogy honnét ismerem őt, és hogy én őről a prédikáltam, őt kiprédikáltam most. Mondtam, ha bemutatkozik, akkor legalább a nevét fogom tudni. Kiderült, hogy tengerész, és hazajött a családjához. Éppen akkor, és nem szokott templomba járni, de bejött, és teljesen őről szólt a prédikáció. És ekkor indult a kaland, hogy meg kell tanulni átengedni az életünket azokon a pontokon, amitől félünk, ahol nem bízunk eléggé a Jóisten gondviselő szeretetébe. A másik ilyen kihívás, nagy kihívás az életemben mindig a dispozíció volt. Amikor teljesen ki kellett engednem a kezemből mindent. Mert engedelmességet ígértem a püspöknek, és rá kellett bízni magamat a Szentlélek által egy embernek, a püspöknek a döntésére, és én hittem, hogy ez kegyelem. Hittem, hogy amit őtőle kapok, azt a jó Istentől kapom. Ez mások szemében infantilizmus. Engedelmeskedni valakinek, ez gyerekes dolog, meg rengeteg kritikát olvastam az egyházban lévő engedelmességről. Én pedig ezen keresztül éltem meg a szeretetben való önátadást Istennek. Nem a püspökömnek, mint embernek, hanem Istennek, mert másképpen nem tudom megélni, és ez húsba vágó, amikor kibontakoztat valamit a Jóisten, és én úgy gondolom, hogy amit végzek, amit csinálok, az teljesen az ő akarata, és egyszer csak azt mondja, hogy köszönöm, most máshol kell. És az nagyon nehéz, egzisztenciálisan megrázó élmény volt minden alkalommal, káplánság után is, meg aztán Somogy Sámson után is, kiengedni a kezemből a vezetést, és átengedni Jézusnak, hogy döntsd el te, és kész vagyok engedelmeskedni. Ez mindig fájdalommal, küzdelemmel, szenvedéssel, és nagy-nagy örömmel jár. Nagy-nagy örömmel, mert szabadságot ad. Belső szabadságot, mert ilyenkor nem tudok más csinálni, csak egyetlen valakitől függővé tenni az életemet, az Úr Jézus Krisztustól. És ezek a tapasztalatok mindig megtermették a gyümölcsüket. Persze akkor, amikor benne vagyok, akkor nem látszik még a gyümölcs. Nekem fogalmam sem volt, hogy azzal, hogy igent mondok a püspökömnek, hogy a Szent Imre templom plébánosa leszek, Somogy Sámson után, ahol gyönyörű volt a közösségi életünk, és nagyon nagy öröm volt szolgálni, együtt élni a sérültekkel, családokkal, csendes napok és rengeteg ember, és akkor egyszer csak azt mondja a püspök, illetve dobta be a cédulát a postaládámba, ha meghallod a rádióban, hogy én vagyok a kaposvári püspök, akkor csomagolsz. Ilyen egyszerű volt a diszpozíció, és meghallottam a rádióban, hogy ő lett a kaposvári püspök 18 évvel ezelőtt. Igaz, hogy én alkudoztam vele, azzal, hogy hát ezt át kéne gondolnia, imádkoznia, mert a másik püspök azt mondta, hogy ez, amit mi itt csinálunk, már az előző püspök az tényleg a Szentlélek műve, és hogy ki kéne várni a gyümölcseit, mondta, hogy jó, imádkozik, és amikor elmondtam az ötleteimet, hogy kéne neki mégis jobb belátásra jutni, hogy nekem ott kellene maradni, akkor utána, de kimondtam azt, hogy hajlandó vagyok engedelmeskedni. Bár semmit nem látok, csak azt, hogy Jézusra rábíztam az életemet. A többi majd meglátjuk, és akkor azt mondta, hogy jó, akkor csomagolj. De ha nem teszem meg, akkor nem adok lehetőséget arra, amit itt 18 éve átélünk közösen. Ennek ez volt a részemről a feltétele, hogy kiszolgáltattam magam, elfogadtam Jézust életem urának, és ez nem csak ilyen nagy sarkalatos eseményekben kell, hogy megéljük, ezt mindennyikőtöknek meg kell tapasztalni, sokkal kisebb, egyszerűbb, hétköznapibbnak tűnő. Én rendszeresen gyakorlom azt, mivel az idő az egyik legdrágább kincs, és abból van mindig a legkevesebb, ezért minden reggel, amikor átadom imában magamat Jézusnak, mindig odaadom az időmet, hogy rendelkezz vele a tiéd. Tőled kaptam ezt a 24 órát. Én tudom, hogy mit szeretnék, meg tudom, hogy kik mit szeretnének a mai napon, mert a naptáram tele, de a tiéd. Visszaadom. Irányítsd az időmet, és döbbenetes ajándék, mert mindig van időm. Mindig találok időt, mindig én nem tudom, hogy csinálja. És van, amikor tabula rázát csinál, egyszerűen fölborítja a naptáramat azáltal, hogy megbetegszem, és akkor hirtelen átrendezi az időt. Csodálatos. És mindig jól csinálja. Mindig a kellő időben hoz mindent. Olyan ámulok a tapintatán, ámulok a gyengétségén a mennyei atyának, hogy amikor odaadom az időt, akkor ő olyan gyengét, figyelmes szeretettel hoz be találkozásokat, gondolatokat, lehetőségeket, vagy szüntet meg találkozásokat. Egyszerűen én úgy tudom, hogy semmi időm nincsen, de azért átadom neki, rendelkezzen vele, és akkor mire hazamegyek a templomból, van két SMS, hogy megbetegedtem, nem jövök, vagy kaptál egy órát, meg más dolgom van, hirtelen két órával több lett a napomba. Hogy hogy csinálja, ő az övé az idő és az örökké valóság. Ez nem nagy dolog, de nagyon nagy ajándék számomra. Hiszem, hogy mindig mindenből a legjobbat akarja, és akármi történik, mindent a javunkra fordít. Ha ezzel a bizalommal adod át az életedet, a napjaidat, az óráidat, a kapcsolataidat, a helyzeteidet az ő szeretetébe, akkor olyan hitbeli tapasztalatra teszel szert, ami mindig békét, biztonságot, örömet és szabadságot fog adni. Ne hagyd ki ezt a lehetőséget.